Folytatjuk Kovács Gergellyel, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet XR fejlesztések vezetőjével. Az első kb. 20 percben arról beszéltünk, hogy milyen fejlesztések voltak, vannak, hát már ami publikus persze, de nagyon-nagyon szertágazó a kiterjesztett valóság, és mintha egy kicsit elmentünk volna a drónok irányába, nem is kicsit, meg a szenzorok irányába. Mi az, ami publikus, amivel most a Magyar Honvédség foglalkozik, akár az önirányítás alatt fejlesztések terén, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak nagy eszközöket szerez be a honvédség, de ezt gondolom nyilván nem így van, és hát ezek a fejlesztések sokszor nem azért nem publikusak, mert nem szeretne velük, nem tudom, kérkedni az ember, hanem egész egyszerűen védelmi megfontolásokból. De mi az, ami nyilvános, amiben meglepődnénk, hogy mennyi mindent tud mondjuk már a Magyar Honvédség is?
Hát én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék arra magyarként is, nem csak a Wikinél dolgozó kutatóként, hogy mi ebben a, hát mi digitális twinnek hívjuk, tehát digitális siker másolat technológiában, ebben az XR technológiában Európában élen járunk. Tehát én azt bátran kimerem jelenteni, hogy Európán belül abban a 3-5 nemzetben vagyunk, aki ebben a technológiában a fejlesztéseit és az eljárásrendjét, amiket hozunk, azok mindenki számára érdekesek. Ezért is izgalmas például, hogy együtt dolgozunk a SAP-bal, aki a világ egyik legnagyobb ilyen védelmi szférában dolgozó cége, és ő is egyébként olyan kollaborációt kötött a Magyar Honvédséggel, a Wikivel, a Védelmi Innovációs Kutatóintézettel, ahol XR-ba közösen kutatunk a világ vezető kutatóival. Amit talán érdemes itt ezen a területen kiemelni, vagy amiről tudnék beszélni, az ugye az előbb mondtam, hogy amikor mi XR-ról beszélünk, az alapvetően nekünk a headset az csak egy ilyen, mint vegyük úgy, hogy a tévé, amiben belátok ebbe a digitális világba. De ennek a digitális világnak a potenciája, ugye ezt digitális ikernek hívjuk, ez óriási. És akkor itt ugye az első blogban beszéltünk arról, hogy a virtuális valóság az képzésre, kiképzésre egy tökéletes megoldás, de ez a technológia nem csak erre jó. Hogyha mixed reality-ről beszélünk, akkor tudok mondani erre egy publikus amerikai példát. Az MR headsetekkel, amikor a katonának bevetés közben, éles bevetés közben, küldetés közben fölrakva egy ilyen headset a fejére, akkor folyamatosan a küldetés alatt, ugye ezt már mondtam már az elején a bevezetőkben, de ismétlésként mondom, hogy a való világba vetitek ki egy digitális layert, ezért a katonának olyan plusz információt tudok kiadni, miközben fut a front szakaszon, vagy éppen mondjuk egy házba próbál bemenni, vagy egy épületharcászaton, vagy egy városharcászat van, amit egyébként egy másik katona, amikor csak ugye szemüveg nélkül van, headset nélkül van, akkor nem kapja meg. Meg tudom neki mondani, hogy hol vannak saját egységek, meg tudom mondani, hogy éppen hol van a térképén. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor valaki számítógépes játékozik, vagy játszik, és akkor lenéz az órájára, és ott ilyen felugró digitális térképek vannak. Tehát, hogyha a katonának van egy ilyen headset a fején, akkor bizonyos helyekre ki tudok tenni aktuális térképet, mint a játékban, amikor mennek az emberek. Sőt, azt is meg tudom neki mondani, amikor vele szembe egy katona megjelenik, hogy mondjuk annak a katonának a csontváz mozgás alapján mennyire tűnik mondjuk támadónak vagy ellenségesnek az ő mozgás alapján. Meg tudja mondani egy ilyen egység, akinek mondjuk ugye a szenzorral plusz támogatást tud adni, hogy valószínűleg a kabátja alatt, hogyha mondjuk ez terrorista, van-e olyan sziluett vagy árnyék, ami miatt azt gondolja egyébként mondjuk azt kéne gondolnia a katonának, hogy alatta egy gépkarabély van. És ezt kivetítem a szemüvegére. Úgyhogy ő az velem szemben lévő semmit nem lát. Tehát filmekben láttunk ilyet, de ez egy elérhető technológia. Tehát ez amikor a mixed reality-t használom. És ennek egyébként az egésznek az alapja az a digital twin. És hogy mit csinálunk a digital twinben? Tehát ez arról szól ez a technológia, hogy minden, ami körülöttünk van, az digitálisan másolható. Ugye az nem kérdés, hogy épületekről van digitális másolatunk, eszközökről van digitális másolatunk, ezt könnyen el tudja képzelni a hallgató, hogy a mérnökök már régóta dolgoznak ezzel, ha csak megnézzük azt, hogy a kocsi törés teszteket már nem kell összetörnünk 100 darab nagyon drága autót, hanem ezt virtuálisan összetörik egy szimulátorba, akár úgy, hogy látjuk is, és a számítógép az pedig kiszámolja, hogy milyen gyűrődési zónák lesznek, nagy valószínűséggel mi fog történni. Persze ezt validálni kell rendes töréstesztekkel, de egy nagy mennyiséget meg lehet oldani virtuális teszteléssel. Tehát a digital twin az ebben a komplett bonyolult műszaki berendezések tesztelése, futtatása, vagy beszéltünk arról, hogy egy szélerőműnek a tesztelése 100 évre előre, az lefut egy hétvégén egy program alatt. És a szimulátor kiszámolja, hogy milyen az anyagfáradása annak a széllapátnak, és nem kell azzal foglalkozni, hogy várjunk 100 évet vagy 20 évet, hogy le fog törni a lapát. Tehát ugye ez a digital twin. De amiben mi nagyon elő vagyunk, a Wikinél is, Magyarországon is, és Európán belül, amiről meséltem, ez a digital human twin. Tehát, hogy mi az embernek próbáljuk megérteni a digitális másolatát, és mindjárt mondom, hogy ez miért lesz nagyon izgalmas, amikor virtuális valóság alapú kiképzésbe a katonát szimulátoroztatjuk, akkor nekünk lehetőségünk van arra, hogy mivel, hogy a szimulátor, ezek a headsetek, ezek giroszkóppal rendelkeznek, látjuk, hogy mit csinál a katona, ugye, hogy fogja a kontrollert, a virtuális gépkarabélyt, mikor húzza meg az elsütő billentyűt, hova néz a szemével, mert a szemüveg ezt is rögzíti. Tehát van egy teljes telemetriánk, hogy mondjuk egy lövész szimulációba a katona hogy ment előre, mit csinált. Tehát ez egy nagyon fontos információ. De emellett mi biometria adatokat is tudunk gyűjteni, ez nem personához kötött, tehát ez nem a katonához kötött, hanem mi a szemét akarjuk megérteni, a humánt, az embert, és azt mondom, hogy mi rögzítjük egyébként mondjuk a katonának a HRV szintjét, a különböző EEG, ugye agyhullámok, az izomfrekvencia változást, tehát ebből lehet következtetni arra, hogy melyik szituációba, mikor stresszes, mikor nem stresszes, miért hozott ilyen döntést, hogyha ilyen döntést hozott, akkor ez mennyire zavarta őt, vagy nem zavarta, és hogyha ezeket az adatokat el tudjuk menteni, és ezeket most csak így nagyságrendben mondom, nyilván ez egy komplex folyamat, de AI-jal elemezni tudjuk, és akkor ezeket szét tudjuk bontani. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen játékban, hogy különböző kis personáink épülnek, ilyen kis digitál másolatunk egy bizonyos típusú emberről. Azért mondom, hogy nem személyhez kötött, tehát mi nem a személyeket akarjuk lemodellezni, hanem embertípust. És ha mi megértjük, hogy egy pilóta hogy működik, ha megértjük, hogy egy különleges műveleti hogy működik, ha megértjük, hogy egy műszak, egy szerelő hogy működik, akkor nekünk előre megvannak azok a mintázatok, ahogy ezek a katonák, emberek adott szituációban kéne, hogy dolgozzanak, hiszen tudjuk, hogy a profik ezt hogy csinálják. És például egy kiválasztási folyamatban egy egyszerű dolgunk van, mert beültetek egy fiatalt, aki pályaválasztás előtt van és szeretne katona lenni, és el akarjuk dönteni, hogy ő valószínűleg melyik pályára lenne alkalmas, akkor a szimulátorban kell, hogy dolgozzon egy picit, vagy játszatnunk kell, mondhatom azt, hogy játszatni, hiszen ott még nem komoly szimulátorokkal dolgozik, és meg tudjuk mondani, hogy melyik előre kialakított digitális personához kolerál vagy hasonlít az ő értéke, és mielőtt ő bármit csinálna, egy kicsit ilyen digitális jóslás, én azt tudom mondani egy vezetőnek, hogy hát nagyon nagy eséllyel, ez 60-valány százalékkal mondjuk, ebből a katonából jó pilóta lenne, vagy jó helikopterpilóta, vagy jó különleges műveleti, vagy nagyon jó döntéshozó, vagy egyszerűen műszaknak nagyon jó. Tehát, hogy ez egy óriási lehetőség a jövőben. És nyilván itt ugye arra kell gondolni, hogyha ki akarunk képezni egy pilótát, az nem megy egy év alatt, két év alatt, három év alatt, az több év. És nagyon sok pénz. Ezt ugye el lehet képzelni. Itt, hogyha rossz döntést hozunk a kiválasztásnál, és időben nem derül ki, akkor két dolog történhet. Egyrészt ugye a katona mondjuk leszerel, és nem lesz megfelelő pilótának, de ha rossz döntést hozunk, és mondjuk nem alkalmas arra, hogy egy küldetést végigvigyen, akkor az lehet, hogy az ő életébe is kerül, ami a legértékesebb. Tehát nagyon fontos, hogy ezekben ez a technológia óriásit tud nyújtani. És ezek a kutatások, ezek jelen pillanatban nemzetközi szinten is a mi kutatásunk élvonalba járnak, és mi ezzel foglalkozunk egyébként. És ezt azért mondtam, hogy büszkén mondhatom, hogy ebben a Human Digital Twin kiválasztásban, ennek a feltérképezésében és ennek a használatában a Magyar Honvédségen belül, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, büszkék lehetünk arra, hogy milyen eredményeket érünk el.
Gondolom, mert rengeteg típust mondott, gondolom, ugyanez igaz lövészkatonára, harckocsizóra, tehát hogyha valaki arra alkalmas, inkább akkor azt javasolnak a számára. Nem tudom, hogy mennyire volt átütő az elmúlt időszakban, mert volt róla azért egy erőteljes kormányzati kommunikáció, de próbáltak ugye védelmi tartalékosokat és biópárat, biópár ezret beépíteni, de bár gondolom inkább a több tízezer lenne a cél. Adott esetben ez a technológia már arra is alkalmas, ha valaki nem a tízes évei végén jelentkezik, 20-as, 30-as, sőt akár 40-es évei környékén gondolja azt, hogy nem profi katona akar lenni, hanem területvédelmi, vagy csak pár évre, hogy ő adott esetben mire lenne alkalmas, tehát mondjuk inkább alkalmas lenne drónpilótának, mint lövésznek, vagy inkább alkalmas lenne adott esetben akár, nem tudom én, harckocsizónak, bár itt, nem tudom, hogy ilyen időskorban már képeznek-e így ki embereket.
Itt ugye, amikor mondjuk, hogy visszatérünk a digitális personákhoz, itt ez korfüggetlen. Tehát igazán teljesen mindegy egy AI elemző szoftvernek, hogy én kit szimulátoroztatok, és kihez kell hasonlítani, mert a száraz számok azok meg fogják mondani, hogy valószínűleg közelít-e az alkalmas kategóriához, vagy nem. Ami szerintem egy nagyon pozitív eredmény, nemrég zárult egy kutatásunk, és abban mi szegmentáltuk ezeket a korosztályokat, tehát vizsgáltuk egészen az egész fiataltól az egész 60 éves korig bezárólag, és nem volt óriási különbség a között, hogy mennyire hatékonyan tudjuk a virtuális valóság alapú eszközöket használni, üzemeltetni ilyen katonáknál. Tehát én azt láttam, hogy nyilván a fiatalok, akik mondjuk egy ilyen FPS szimulátoron nőnek föl, és gamerek, meg telefonoznak, meg digitális benszülöttek, és mindegy, hogy mivel illetjük őket, összehasonlítva egy 50-55 éves emberrel, aki nem így nőtt föl, van közöttük különbség, hogy tudják elkezdeni használni az eszközt, de mind a két, mondjuk ebben a két vizsgált korosztályban, hogyha összehasonlítom, nincs olyan szignifikáns különbség, hogy az egyiket nem lehetne szimulátoroztatni és használni ezt az eljárást, tehát mindenkinél alkalmas. Abban eljárásbeni különbség van, hogy nyilván a megszoktatása egy ilyen eszköznél, egy idősebbnél, aki még nem VR-ozott, annak egy kicsit több idő, mert nagyon sok olyan pont a területvédelmi vagy a tartalékos rendszernél látjuk azt, hogy a fiatalok sokszor már úgy jönnek be, hogy ők VR-oznak, tehát van otthon headsetjük. Tehát részükre egyébként ezért is izgalmas az a technológia, mert nekik szinte ez elvárás. Tehát ők úgy érkeznek meg, hogy a nagyon nagy részük már találkozott ezzel a technológiával, tehát nem újdonság neki, sőt, ahogy mondom, elvárás az, hogy ezeken történjen valami. Tehát ők tudjanak gyakorolni, és ugye az elején mondtam az első blogban, hogy ezek az eszközök, ezek alkalmasak self-trainingre. Tehát fogja a katona a körletébe, vagy a tornaterembe, és bizonyos eljárásokat, teszteket meg tud tanulni egyedül, mindenfajta oktató és tréner nélkül. Biztonságos körülmények között ez nagyon fontos, mert ugye itt egy headset van rajtam, és hiába történik ott mondjuk egy gépkarabélya lövés, ott nincs valós lőszer.
Nincs sérülés, nincs bármi más, ami minimum elvenni a kedvét az illetőnek a katonaságtól. Mennyire lehet ezeket a mozdulatok begyakorlása mellett adott esetben például fizikai fejlesztésre használni?
Erre is van egy kutatásunk és egy projektünk, ami kimondtan erről szól, hogy fizikai és kognitív képességfejlesztést végezünk a katonákkal ezek az eszközökkel. Mondok rá egy példát. Tehát ugye ezek a headsetek, ezek viszonylag most már elég könnyűek, tehát nem olyanok, mint 5 évvel ezelőtt. A katona fölveszi a fejére, nagyon jók ezek a fejpántok rajta, és ezek a headsetek rendelkeznek egy gyroszkóppal, egy saját belső gyroszkóppal. És ez nagyon fontos, hogy ezek az egyszerű headsetek, ezek semmilyen más berendezést nem igényelnek. Nem kell hozzá számítógép, nem kell hozzá telefon, ez úgy magában, ha adunk neki internetet, akkor még több dolgot lehet használni, de amúgy magában internet és minden nélkül úgy, hogy van kint egy garázsban is tökéletesen működik, semmilyen tudás nem kell hozzá. A katona ezt föl tudja venni a fejére, és azt tudom mondani, hogy egy 15-20 perces tréningen, vagy 30 perces tréningen részt tud venni úgy, hogy mindent egy digitális avatár, mint egy tréner, ott van neki, ugye beszéltünk erről, mixed reality, tehát látja a valós környezetet, de egy digitális tréner ki van vetítve. És ő foglalkozik vele, és mondja neki a gyakorlatokat. Tud googolni, tudja számolni a googlást a headset, tehát ő tudja nekem mutatni. Mondok egy másik példát, hogyha a katona mondjuk súlyzós emelést végez, és a headset előtt tartja a kezét, akkor meg tudnak-e mutatni mondjuk egy vonallal, hogy milyen gyorsan kell emelni, és milyen lassan kell. Tehát olyan instrukciókat tudok neki adni, ami nagyon sokat segít neki mondjuk a helyes fizikai fejlesztéshez. És akkor ami a mi fejlesztésünknek például az előnye, hogy nem csak fizikailag fejlesztjük a katonát, hanem kognitív. Mondok egy példát. Fölveszi a headsetet a fejére, elvégez egy fizikai gyakorlatot, plankel, Google, amit éppen mondjuk aktuálisan a virtuális tréner mond neki. Utána meg azt mondom, hogy egy kognitív feladatot kap, előtte vannak a térben három dimenzióban labdák, meg kell jegyezni a labdáknak mondjuk a piros labdákat, eltűnik minden labdának a piros színe, és lesz egyszínű 5 darab labda előttem. És a labdák elkezdenek ütközni, és mennek a virtuális térben. És megállnak 15 másodperc után, és meg kell mondani a katonának, hogy melyik volt az eredeti 3 labda. Miért nagyon fontos ez? Mert amikor ő mondjuk drónpilóta lesz, vagy összetett komplex feladatokat kell végeznie, úgyhogy közben a perifériás látását is használnia kell, és egyébként kognitív leterhelem az ő agyát, akkor igenis lehet tréningezni az ilyen figyelemösszpontosításra, például egy ilyen gyakorlattal. Nem kell hozzá pszichológus, nem kell hozzá labor, nem kell hozzá tréner, fölveszi a headsetet, ami egy egyszerű kereskedelmi headset, és elvégzi naponta ezt a 15-20 perces gyakorlatot. És óriásit lehet fejlődni egy ilyennel. Ugye hány olyan applikációnk van, ami azt mondja, hogy csak napi 10 percet csináljunk valamit. Hogyha ezt el lehet érni, és ugye itt nagyon fontos, hogy nem kimondtan azokról a katonákról beszélünk, akik mondjuk különleges műveletiek napi szinten, de ez nagyon jó példa a területvédelmi is. Vagy bármi olyan katona, akinek mondjuk nincs napi szinten rászorítva arra, hogy neki reggel futnia kelljen, edzéseket kell végeznie, de nagyon hasznos védelmi szempontból, hogyha mondjuk ő fit állapotban saját magának is fontos, ugye a teste miatt, és kognitív is egyébként élesen tud gondolkodni és működni.
Hát egyáltalán, hogyha szükség van rá, igen, akkor tudjon, ne hátráltassa gyakorlatilag a többieket, hanem valamilyen előremutató szerepe legyen. Így végezetül, hogy az utolsó 5-6 percre rákanyarodva nagyon-nagyon lemaradtak az európai országok, főleg a NATO országokra célzok itt bizonyos fejlesztésekben, és most az ukrán-orosz konfliktusra is fókuszálva, roham tempóban zajlik ennek a lemaradásnak a behozása, vagy azért ennyire nem voltak az európai hadseregek ezen a területen lemaradva, csak nem volt annyira előtérben mindez?
Én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, tehát nem volt annyira előtérben. Én nem gondolnám azt, hogy le lenne maradva mondjuk a NATO vagy a különböző fejlesztések. Az biztos, hogy szerintem Európának is, és a világ többi részének is, akkor ugye ezen az oldalon dolgozik azon, hogy demokratikus létünk legyen, és ezt megvédjük. Van hova lépnünk tovább. Szerintem nagyon fontos, hogy maga azok a fiatalok, azok a tehetséges kutatók és fejlesztők, akik egyébként elérhetők mondjuk, hogyha Európáról beszélünk Európában, ők itt vannak. Ez a technológiai forradalom, ami most történik, ez eljárásrendben is, és jogi kérdéseket is felvett. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezt le tudja követni egy beszerzési rendszer, egy jogalkotási folyamat, hogy ezekre különböző szabályozókat hozzunk létre, itt is paradigmaváltásra van szükség, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy 4-8 évig egy technológia bevezetése történik, utána hadrendben marad mondjuk 10-20 évig, de azt látjuk, hogy ezek a ciklusok lehet, hogy 6 hónapra rövidülnek, vagy 2 évre. Tehát ebben egyszerűen nem tudja megengedni Európa magának azt, hogy olyan eljárásrendek és olyan, mondjuk például nem tudom a beszerzést, ami ugye 1 évig vagy 2 évig tart. Mert mire lefolytatódik egy ilyen eljárás, a technológia, amit megvenne az adott egység, az elavultnak fog számítani. Tehát szerintem ebbe kell inkább nagyon rugalmasnak lenni, és a döntéshozóknak, politikusoknak, jogalkotóknak ugyanolyan gyorsan fejlődni és változni, mint hogy a technológia fejlődik. Mert a technológia fejlődik, és azt nem fogjuk tudni megállítani. És talán ebben szerintem a rugalmasság az nagyon, de én azt látom, hogy ebben van, tehát ebben törekvés van Magyarországon és Európában is, tehát ebben megyünk előre, és én azt gondolom, hogy azt is még időben mindenki realizálta és felfedezte, hogy valóban ezekre most, a jelen pillanatban ezekre oda kell figyelni, és kell a védelmi képességnek a megemelése, hogy ez Magyarországon is történik, mert akkor gondolom azt, hogy a védelmi képesség emelésével, hogy mi olyan erőt tudunk demonstrálni, ami egyáltalán mindenkinek elosztik a fejébe azt, hogy akkor most ezzel foglalkozom, vagy ne, hogy mondjuk egy ilyen országot megtámadjon.
Összességében így összegezve, mert ugye nagyon furcsa, vegyes híreket kap az ember reakcióként, hogy mit reagálnak az egyes NATO tagországok. Van, aki mondok példákat, kilépett a Taposó-Akna egyezményből, és Taposó-Aknákat telepít védelmi vonalépítésként, van, aki teljes védelmi vonalakat építhet, ezek főleg a balti országok, meg Finnország, illetve még Svédország, aki emiatt, meg a lengyelek, akik nagyon komolyan aggódnak. De hát gondolom azért a keleti országok, köztük Magyarország is, azért kell ebben gondolkodnia. Tehát inkább egy része az országoknak elment a biztos fizikai védelem felé, vagy ez a fajta szenzoros, drón, csapásméréses védelmi eszközfejlesztés is gőzerővel zajlik, csak mondjuk kevesebbet hallunk róla.
Azt kell, hogy mondjam, hogy annyira izgalmas az én kutatás területem, hogy én ebbe vagyok 24 órát, de tényleg, tehát hogy aludni sincs az embernek szinte kedve, mert egyfolytában ezt vizsgálja. Béna lenne, hogyha arra válaszolnék, ami más ugyanilyen szakértőknek a területe, hogy milyen irányba menjenek a fejlesztések, a stratégiai szinten milyen trend mögé kell beállni. Tehát szerintem ezt egy olyan szakember fogja tudni megválaszolni, aki ezzel a stratégiai tervezéssel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy mindegyikre van példa. Tehát van példa, ahol abba hisznek, hogy egyébként ezt a vasat és azt kell nagyon erősen fejleszteni, van, ahol a drónba hisznek, vagy ezt vegyesen. De mivel előbb mondtam, hogy más a szakterületem, sajnos ebben nem fogok tudni olyan megbízható információt adni, de maximum érzéseim vannak, azt meg béne lenne. Inkább az X-árból tudom azt, hogy mi, az biztos, hogy a Magyar Honvédségen belül ez a modern és digitális technológia mellett letettük a voksot, és maximális támogatást kapunk mind miniszter úrtól, mind vezetőköri főnök úrtól ezeken a területeken.
Hogyha mondjuk 1-2 év múlva beszélgetünk, akkor elképzelhető már, hogy olyan újdonságok is lesznek, amire még nem is gondolt van az ember? Tehát már Magyarországon, a Magyar Honvédségen belül akár drón technológiában, akár kiterjesztett valóságban, ami már publikus is lesz?
Én azt gondolom, hogy ahogy mi a Wikinél dolgozunk, és ahogy haladunk, és amit ugye nálunk a vezérigazgató jóvágy irányokat, ennek előbb-utóbb lesz olyan manifestuma, ami látható lesz a Magyar Honvédségen belül is, és láthatók lesznek ezek a fejlesztések, és igen, akkor erre a válaszom az, hogy igen, tehát én azt gondolom, hogy 2 év múlva lesznek olyan eredmények, amik a laikus és egy publikus információ lesz, és láthatják, hogy mi az, amin dolgozunk.
Kíváncsian várjuk egyrészt, de másrészt még rengeteg kérdésem lett volna, de sajnos az időnk elfogyott. Kovács Gergellyel beszéltünk, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet XR fejlesztések vezetőivel. Köszönjük, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm.
Az elmúlt 2x20 percben a nap vendégét látták és hallották, a beszélgetést visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!